Oldalon.
Reklámot hallottak. A hely, a műsorvezető Deák Dóra.
Gyertyagyújtás, hegedűn és más hangszereken egyre jobban játszó lelkes gyerekek és sok-sok vidám arc. Így telt meg újra lélekkel az a tér, ahonnan mai műsorunk szól. Budapesten a Budakeszi útnál vagyunk, a Ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolnában. Jó napot kívánok! Vendéglátunk Sándor Bertalan Bruno, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos központjának lelkiségi munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A felvezető előtt a Máltai Szimfónia növendékeit hallhattuk, mert a Szeretetszolgálat egyik programjában a fiatalok zenélni tanulhatnak a felzárkózó településeken. 2022-ben volt a templom 200. évfordulója. Akkor milyen volt őket itt hallani és látni?
A templom felszentelésének volt a 200. évfordulója, és hát gyerekekkel azért van már kapcsolatunk, tehát nyári táborokban és egyéb rendezvényeken, települések iskoláiban is szoktunk találkozni. Egy nagyon megható kis számukra is kirándulás volt igazából, hogy a Budapestre. Valahogy a szegénységeknek a találkozója is volt, ha úgy mondjam, mert ebből az alkalomból a Budapesti Műszaki Egyetem építészi karán kiírtak egy TDK pályázatot, aminek a témája az volt, hogy ennek a kápolnának az újrahasznosítása hogyan valósulhatna meg, és az ott készült makettekből volt egy kiállítás a felszentelési évfordulón, illetve a kollégánk Majoros Árpád fotós fotóiból volt egy fotókiállítás, ami pedig a felzárkozó településeknek a templomait mutatta be. Ezek jellemzően romos, elhagyatott, használaton kívüli épületek, ezért gondoltam azt, hogy ez itt a szegénységek találkozója volt, mert hogy Budapestnek is van egy ilyen saját romos épülete, illetve hát a nagyon leszakadó térségekben is tapasztaljuk ezt a fajta otthontalanságot, és itt valahol ezek találkoztak a Máltának a segítettjeiként.
De azt hiszem, hogy ahogy megismerjük ennek a templomnak a történetét, ennek a közösségnek a történetét, azért majd látjuk, hogy lehet, hogy ezek a szegények azért mégis nagyon sok mindenre képesek. Szeretnének megújulni, szeretnék azt, hogy minél több fiatal család jöjjön ide a templomba, és a templomat is szeretnék felújítani. De mielőtt még ennek részleteit megbeszélnénk, azért ugorjunk vissza az időbe a kezdetekhez, és én lehet azt mondom, hogy induljunk is el a templomba egy kicsit felfedezni.
Hogyha már itt elindultunk, akkor érdemes egy pillantást vetni a homlokzatra, ugyanis látunk egy csonkolt címert, a építető családi címerének a hát körülbelül 50%-át.
Valamilyen állatok vannak a címeren.
Egy oroszlánt, láttunk egy ilyen ágaskodó oroszlánt, illetve egy ilyen osztott pajzsban hattyúkat és kakasokat írótollal a csőrükben, ugyanis a építető Kramela Uff eredeti nevén Kalmárfira magyarosította, amikor Lipót császártól megkapta a Lipót rendet. Neki az eredeti foglalkozása az ügyvéd volt, és ugye ez az ügyvédi státuszra utal ez a írótollal a csőrében kakasok.
Mikor épült a templom?
1822-ben volt a felszentelés, és 4 év alatt épült, tehát 1818-ban kezdődött maga az építkezés. Az még itt a érdekessége ennek, hogy nehéz elképzelni, de ha valakik itt járatosak a Budakeszi úton, ugye 2 megállóval lejjebb van a tűzoltóságnak az épülete. A családnak a birtoka odáig húzódott, tehát ott voltak ilyen présház jellegű építmények, illetve itt a filmarchívumnak, filmlabornak a területén volt a családnak a kúriája, vagy lakói épületek. Igazából a saját területekünk belül hozták létre ezt magánkápolnaként. Tehát az a nagyon érdekes tény, hogy soha nem volt egyházi tulajdonban ez az ingatlan. Tehát a családé volt, és miután elszármaztak, illetve hát valahogy eladták ezt a részt, a főváros vette kezelésébe. Tehát egy ideig a főváros kezelésében volt, és amikor bejött a kommunista rezsim, akkor nem volt szükség úgymond idézőjelben államosításra, mert már eleve állami tulajdonban volt. És valójában a Máltai Szeretetszolgálat a 2011-ben konkrétan kapta meg a tulajdonjogot a fővárostól, tehát kvázi most ilyen fél egyházi tulajdonban tudhatjuk.
Még egy picit visszautazok az időben, hogyha már Kalmár Fignácot és nejét említette, és itt a templom környékén elkezdtem megmutatni nekem, hogy hogyan is nézett itt ki a birtok. Ugye most, hogyha a templommal szemben állunk, mögöttünk van a Nemzeti Filmintézetnek egy épülete, balra a Budakeszi út, lehet hallani az autóknak a hangját, jobbra pedig gyönyörű zöld környezet, ahol az előbb álltunk, még lehet, hogy egy kicsit a madárcsicsergést is hallhattuk. De hogyha már a birtokot emlegettük, hogy meddig tartott ennek a családnak a területe, azért említsük meg azt is, hogy Sziszi Erzsébet császárné és gyakran járt ide.
Szomszédos villában, ami most nem látogatható, tehát magán tulajdonban van, nyaralt a gyerekeivel, és ide jártak misére. Az a kuriózum van még ezzel kapcsolatban, hogy a interneten megjelent ugye a kápolnának egy Facebookos oldala, és ott kommunikáltunk több fotót, illetve eseményeket, és egy örökös, egy leszármazott Ausztriából jelentkezett egy idős professzor úr, aki küldött is fotót arról a miseruháról, ami jelenleg a Mátyás templomnak a gyűjteményében található. Ez eredetileg Sziszi ajándékozta ennek a kápolnának, Mária Terézia esküvői ruhájában. Hát sokszor átöltözhetett, mert sok helyen mutogatnak ilyen miseruhákat. Miseruha is ilyen érdekes úton, de ugye ennek a kápolnának volt a tulajdona. Eredetileg.
Mondhatjuk, hogy akkor is már sok támogatója volt ennek a kápolnának, és reméljük, hogy minél több lesz. Ezt majd hamarosan kifejtjük, de azt mondom, hogy most menjünk be a templom belsejébe, és akkor nyitunk két ajtót is. Van egy külső rács, amit ki kell nyitni, és utána egy fa ajtó.
Volt egy tűzeset sajnos, azt követően kaptam meg a máltai szeretetszolgált használatba. Csak most vannak rendőrségi jegyzőkönyvek, mert már a 60-as években is a hatóságok eljártak, mert jogcím nélküli személyek beköltöztek, és itt életvitelszerűen itt tartózkodtak. Rendszerváltás követően is megismétlődött. Sajnos fölhalmoztak sok minden dolgot, és aztán egy óvatlan esemény folytán lángra kapott az egész, úgyhogy ez a füstös belső tér ez ennek köszönhető.
De ezek még mindig annak a nyomai?
Abszolút, abszolút. Tehát ha megnézzük, itt van egy kis fotó összeállítás.
Egészen 1790-től 2011-ig.
Ha megnézzük, 2006-ban itt még tartottak egy kedves egyesület velük, nagyon jó a kapcsolatunk, Nyékkurusztes Egyesület. Kitakarította és egy ilyen hangversenyszerű kis megemlékezést tartottak, még gyönyörű fehér az egész belső. És 11-ben, amikor átvettük, akkor már ez a kormos. Tehát a kettő között történt. A tűzoltóság sajnos nem adott még információt, hogy pontosan mi volt az éve, de 2006 és 11 közötti intervallumban kell gondolkodnunk, akkor sajnos az egész kiégett, úgyhogy ez a fajta kifosztottság ez ennek tulajdonítható.
Attól, mert romos, attól, mert még most fekete a plafon, és omladoznak kicsit a falak, még itt, hogy beléptünk az ajtón, a falevelek is ott vannak. Ettől függetlenül azért nézzünk szét, hogy milyen jellemzői vannak ennek a templomnak. Ugye ez egy egyhajós épület, és hát azt is majd nézzük meg, hogy mi mindent terveznek ide.
Egyhajós épület, és
hozott egy prospektus.
Van egy kis, hát prospektusnak is nevezhetnénk. Valójában próbálunk adományozókat, mecénásokat keresni, és hát részükre is összeállítottunk egy kis anyagot. Nem vagyok építészetben annyira jártas, de a szakértők szerint protoromantikus stílusban készült maga az épület, ami eléggé unikális a budapesti építészeti örökségen belül. Gyakorlatilag a berendezésből semmi nem maradt meg, tehát amit most látunk itt, ez a faoltár, illetve az egyéb apró berendezések, ezek a máltai lovagoknak a adományából kerültek ide. Tudok mutatni olyan fotókat, ami korábbi állapotot, például a címernek a teljes verzióját látjuk itt a körülbelül 100 évvel ezelőtti, múlt század elejé fotón, és már ott is látszik, hogy az a repedés, amit itt a főhomlokzaton végigfut, már akkor is jelen volt.
Illetve a címer felett található egy óra.
Egy óra, aminek most már csak a helye, köralakú helye látszik. És akkor még egy történelmi érdekesség, hogy a 70-es években egy fa restaurátor műhelyként hasznosította a főváros. Itt látszanak neon csöveknek a fényei.
A világítást megoldották.
Nagyon elszenesedve, hogy legalábbis sötét korommal fedve, még mindig ott vannak, illetve akkor vezettek ide be vizet is, tehát egy ilyen vizes helyiség található itt a háttérben. Jelenleg áram nincs a falakban, csak hosszabbítóval tudunk áramot, illetve még egy romos állapotot.
Ez mutató. Egy nagyon romos itt azért a mielőtt a kövek főváros, le vannak.
Mielőtt a főváros átvette volna kezelésbe, rettenetesen leromlott állapot volt, tehát látjuk, hogy itt a főoltárkép helyén besüt a nap.
Azt már mondjuk megoldották, befalaszták.
Ez ugye volt egy felújítás, tehát ez felújítás követően mutatok egy képet, tehát nagyon szépen helyrehozták. Egy Bencz úr tanítvány festette újra a főoltárképet, ugye a Nepomuki Szent Jánossal, tehát a második világháború előtt egy nagyon kis takaros kápolna volt itt, de sajnos utána gazdátlanul állt, és újra az enyészet vett a birtokba.
Azt kezdem érezni így, hogy most egyelőre csak a képeket néztük meg, hogy felépült egy nagyon szép templom, használták, aztán leromlott állapotba került, majd felújították, megint leromlott állapotba került, és most a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az, aki szeretné, hogy újra megteljen emberekkel, hívőkkel, gyerekekkel, családokkal. Ez a sorsa ennek a templomnak?
Nagyon szoros összefüggés van a helyi közösség és az istentiszteleti hely között. Tehát egy közösség hoz létre egy intézményt magának, és hogyha az a közösség szétborlik, akkor az intézménynek is, úgymond, bevégzett sorsa. Tehát visszafelé is ez a logikus építkezés, hogy van-e egy olyan összetartó emberi szövet, aki igényli azt, hogy legyen egy találkozási helyünk. Akár a missziónkat, mert hogy egy közösséget az is fémjelez, vagy azért, tehát, hogy van-e önmagán túlmutató célja.
De a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2011 óta nagyon sok mindent tesz azért, hogy itt ez a sorvadás megálljon, és tényleg mindent újjáépítsenek.
Próbáljuk így kihasználni az adottságait, illetve az is benne van az álmunkban, aztán, hogy meglátjuk, mire futja, hogy ezt az ódonságát nem földétlenül akarnánk eltörölni minden áron. Tehát úgy használhatóvá tenni, hogy fűthetővé, világíthatóvá, használhatóvá, hogy nem pincétől a padlásig teljesen kiglancolni vagy felújítani, hanem hogy megmaradhatna ebben a megtöretettségében. Amikor először léptem be ebbe a templomba, nagyon megvan, egy őszi délután volt, a Németh Nándi kollégámmal közösen jöttünk, még a kertkapu nem is volt, hanem talán átmásztunk a kerítésen, de mindegy, szóval kalandos volt a dolog. Amikor először beléptem, és teljesen üres volt, a semmi berendezés nem volt.
De törmelékek voltak?
Nem, ki volt takarítva, de teljesen üres volt, és az ikon, ami most oda félre van téve, a Máltai Szeretetszolgálatnak egyik kedvenc Mária ikonja, az volt ott a szentély hátsó részében, teljesen üres volt. És az a Pilinszky sor ugrott be, ezt látva, hogy behorpadt szentségtartó. Tehát, hogy valahogy a megtöretettségében, a kifosztottságban is megőrzött valamiféle különlegességet, valamit, ami az ember úgy megfogja és itt tartja. És érdekes, barátaimat is, ismerőseimet is hívogattam, amikor rendszeresen tartottunk itt ma órákat, és valahogy nekik is ez volt az alapélményük, hogy bármennyire is szegényes és romos, de hogy van benne valami egészen különös, nehéz elveszíteni. Tehát a szent az Istennek a jelenléte, és hát az nehéz kitörölni, maximum elfelejteni lehet, és újra felfedezni.
Megnézhetjük azt a képet, hogy amit most említett a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak?
Egy nagyon kedves ikonja, a Filermói Boldogasszony ikon, ami egy montenegrói kolostorban találtak meg, sokáig eltűntnek vélték. Ez egy ilyen újra festett verziója, ami a Dortmundi Máltai Hospice intézményben található az eredetie, és gyakorlatilag ennek a másolatait szokták legalábbis itt Magyarországon több helyen alkalmazni, tehát ez is annak a hospice intézmény újra festett, újra gondolt ikonjának a másolata.
Nézzük meg azért, hogy kiket látunk az ikonon.
Ugye két alapítót látunk, egyrészt a keresztelő Szent János, illetve a Boldog Gerárdot, aki ugye a Máltai Lovagrendnek az alapítója, ő hozta létre Jeruzsálemben azt a kórházat gyakorlatilag, ahol ugye a zarándokokat föltáplálták, hogy hazáig is bírják az utat, tehát ebből indult el maga a Máltai Lovagrend, és itt középen az alsó sorban pedig hát mindenféle betegek, sérültek láthatóak, amik a Máltának a missziójára utal, hogy a bajba jutott a nehéz sorsú embereknek a fölkarolása és megsegítés. És ugye a 8 ágú kereszt látható a Mária glóriájában, ami viszont a máltai kereszt a 8 boldogságra utal, az evangéliumi 8 boldogságra. Tehát azért ilyen fura.
Ez az egy kép van itt, ez az egy ikon. Gondolom szeretnének majd ide még sokkal több képet elhelyezni.
Hát akár tudok még mutatni olyan fotót, ami a felszenteléskori állapotot mutatja, ami nekem már kicsit zavarba ejti, úgy néz ki, mint egy kép. képtár gyakorlatilag. Tehát, hogy a falak azok nem, kérdezik mindig, hogy voltak-e freskók, hát ez egy 200 éves épület. Tehát a freskó festés ugye az inkább a középkornak a sajátja. Valamiféle ilyen nagyon egyszerű díszítés volt a falon, de hogy ezeknek nincs művészi értékük. De itt az az első verziója.
Akkor ez 1822 környék?
Így van, ez a felszüntelés kori verziója, és hát lehet, hogy ezen a fotón nem, de itt látszik, hogy rengeteg ilyen keretezett kép van a falon, tehát mint egy ilyen galéria úgy néz ki. Ugye a latin egyház azért a kép tiszteletben nem áll hátul, lehet díszítés is. Mondom, nem az a cél, hogy archiváljunk egy több száz éves helyzetet, hanem a kor viszonyaihoz és ízlésvilágához alakítva próbáljunk meg kialakítani egy új liturgikus teret akár.
Most egy ideig mondhatjuk azt, hogy a gyerekeknek a fotóival, gyerekeket ábrázoló képekkel, illetve az üres templom képével díszítették. Fogalmazhatok így?
Igen.
Sándor Bertalan Brunóval, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos központjának lelkiségi munkatársával folytatjuk a sétánkat a templomba. Azt beszéltük, hogy az 1820-as években, amikor felszentelték a templomot, akkor gyönyörű képek pompáztak itt az épületben. Most pedig sötét van, épp hogy a kinti fény egy kicsit bejut az ablakokon, egy olyan területen, ahol nincs is ablak. Persze szeretnék majd felújítani ezt a helyet, de ez a fajta egyszerűsége, ami még most van ennek a kápolnának. Egy kicsit könnyebben tudnak az emberek kapcsolódni a Jóistenhez, hogy nincs az a pompa?
Hadd kezdjem egy picit messzebbre, és nem is a képiséggel, hanem inkább a szövegekhez való viszonyunkkal. Az én nagyszüleim paraszti életet éltek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a területén. Nagymamám még maga sütötte a kenyeret kemencében, nagypapám szőlőt termesztett, tehát hogy tényleg ez egy nagyon archaikus régi paraszti életforma. Gyakorlatilag a napjuknak a nagy részét a szabad levegőn és a csöndben töltötték, legalábbis a természetben. És az egyháznak az volt a küldetés, a feladata, hogy vasárnapról vasárnapra szóban is megfogalmazza azt, segítsen azt összegezni, amit ők megéltek. Az Isten kapcsolatokat ők megélték ebben az egészen természetes életviszonyok között. Azóta rettentően fordult a kocka, és egyszerűen ömlik ránk az információ, a szöveg, mindenhonnan. És akkor bemegyünk egy templomba, és ott is még a pap rányom egy lapáttal.
Meg sokszor feliratokat is látunk.
Mert azt gondolom, hogy a mai viszonyok között az egyházi közösségeknek talán az lenne a legnagyobb missziója, hogy segítsen visszacsöndesedni, visszaegyszerűsödni. És ebből az óriási zűrzavarból, ebből a hatalmas összevisszaságból egyfajta rend felé, egyfajta nyugalom felé visszasegíteni. Ami inkább egy meditációval, ugye maguk ezek a tézi imák is nagyon meditatív jellegűek, nagyon egyszerű szövegek, repetitív módon ismétlődően újra és újra, tehát hogy inkább egy ilyen vele ringatózás egyfajta érzelmi állapotban sem, mint az agytorna, vagy egy ilyen nagyon kognitív tanulási folyamat. Hát azt gondolom, hogy az egyszerűség a mai világban, a nagyon képorientált és nagyon látványra hajazó reklámvilágban nagyon is megfog, és segít letisztulni, segít megnyugodni, és meg kicsit rendeződni a jövő irányába.
Akkor inkább ez egy koncepció is, hogy amikor majd olyan helyé teszik ezt a templomot, ahol tényleg minden vasárnap, illetve hétköznap is lehet misét tartani, akkor legyenek képek, legyenek ikonok, de mégse túl sok.
Nem is csak templomra gondolunk, és sokkal nagyobb ívű az elképzelésünk.
Beszéljük meg!
TDK pályázat volt akkor is, így meséltem a hallgatóknak, és volt a nyertes pályázat, gyakorlatilag ezt tervezte be, hogy itt szeretnénk egyfajta lelki gyakorlatos házat, centrumot területen belül, ami hát különféle építési hatóságok miatt, hogy ez még egy hosszú útnak a reméljük végállomása lesz.
De itt van hely a kertben, én úgy látom.
Van, sőt, tehát egy ilyen rámpával meg kell majd oldani azt is, hogy ugye gépkocsival vagy egyéb ugye szállítás szempontjából megközelíthetővé tehessük, elérhetővé tehessük magát a területet. Tehát ugye a cél az, hogy itt egy folyamatos spirituális élet, mozgalom létezzen, aminek egy megnyilvánulása az, hogy közös imáink vannak. De hogy alapvetően a Máltai Szeretetszolgálatnak szeretnénk egy ilyen köldök zsinort fentiek felé létesíteni. Ez befogadó tud lenni. Most is van több olyan kisebb civil szervezet, fúvós négyesek, kis színjátszó csoport, akik időnként vendégként kérik a használatot, és örömmel adjuk át nekik a terepet. Tehát, hogy szeretnénk a helyi közösségeket is bemozgatni. Nyitott templomok napján nagyon sokan jöttek környékbeli lakók, akik ha csak zárt verzióban látják az utcáról, és nagyon hálásak voltak, hogy itt bejöhetnek, megtekintetik, és sokan megfogalmazták ezt az igényüket, hogyha egyébként ez egy üzemelő, nyitva tartó létesítmény lenne, akkor szívesen jönnének akár ide.
Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Nyitva lesz-e a templom? Mert ugye képek alapján beszélgettünk arról, hogy volt már itt fotókiállítás, lelki gyakorlatot is tartottak. Hol tartanak most?
Hát a lelki gyakorlataink azok folyamatosan vannak, elsősorban a munkatársak részére, és amiatt is lenne fontos az, hogy itt egy üzemelő kiszolgáló komplexum is létrejöjjön a istentiszteleti hely mellett, ami segítik egymást, támogatják egymást. Hát van egy nagyon jó szomszédunk, a filmarchívum. Már több mint 10 éve egyszer a múzeumok éjszakáján szerveztek ide vetítést, filmvetítést a templom külső falára, és itt bent a belső térben is volt, és ezt most szeretném megismételni az idei alkalommal is.
Sokat emlegetjük ezt a kő másik épületet. Ez egy befogadóháznak készül, épül. Hogy kicsik, nagyok, önkéntesek, rászorulók, az emberek találkozzanak itt egymással. De ehhez segítségre van szükségük. Gyűjtést is szerveztek, szerveznek, hol tartanak?
Hát anyagilag megmondom, azt nem tudom, nem látom a számla egyenlegét, valószínűsítem, hogy még az elején inkább. Ez is egy nagyon szép jel lenne, hogyha ez valóban közösségi adakozásból valósulhatna meg. Mint ahogy mondtam, hogy nem egy hirtelen csirűvíri varázslatot szeretnénk itt elérni, hanem inkább az, hogy kezdjen el itt fölépülni egy valós közösség, és az ő igényeiknek és tehetségüknek megfelelően szépen fokozatosan szeretnénk építkezni. Ez a házra is igaz.
Utána járt, fotóval készült, hogy nagyon szívém viseli ezt a helyet.
Fölkutattam sok mindent, ami rendelkezésre állt, hogy az a nagy bánat, hogy mivel soha nem volt egyházi tulajdonban, egyházi gyűjteményekben semmilyen fellehető adat, de az égvilágon semmilyen fellehető adat nincs. Ugye, ami rendelkezésemre áll, az egyrészt a fővárosi levéltár, a Pest megyei levéltárnak a gyűjteményében származik, illetve amit így interneten sikerült, vagy amit említettem, hogy a családnak az örököse jelentkezett nálam is, nagyon kedvesen rendelkezésre bocsátott néhány fotó.
Záró gondolatként, mi várható a helyre a következő időszakban? A gyűjtés zajlik, gondolom minél hamarabb szeretnék felépíteni a befogadóházat, de ez majd sok mindentől függ. Mi várható a következő hetekben, hónapokban?
Azok a megkezdett folyamatok, amik eddig is működtek, tehát hogy egyrészt a munkatársi lelki gyakorlatokat továbbra is, nem az egészet, tehát általában az ilyen esti imákat szoktuk ide szervezni, mert hogy ez nem fűthető és nem olyan komfortos, hogy itt egész napot el lehessen tölteni, és emellett valahogy a kertet is szeretnénk használatba venni. Többször jelentkeztek már gyerektáborok ilyen igényel, illetve kollégák úgy, hogy ők szívesen jönnének társadalmi munkában gyakorlatilag egy kicsit így pofozgatni a helyet, mert hogy valami módon ez, ha nem is közparkként, de hogy kvázi közösség, az itt lakó emberek is valahogy úgy birtokba vehessék. Ezt próbáljuk meg különféle programokkal megcélozni, megtámogatni.
Mai helyszínünkről a Ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolnából búcsúzunk. A helyszínen a felvételt Kürti Gergő készítette, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Vancsok György volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.